Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 19. szemeszterének 9. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 19. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk dr. Manzinger Máté Szegeden született 1985-ben. A szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban érettségizett, majd a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karán általános orvosi diplomát szerzett 2010-ben. Az STE bőrgyógyászati és allergológiai klinikán PhD hallgatóként, majd egyéni PhD felkészülőként végzett kutatómunkát professzor dr. Kemény Lajos és dr. Lakatos Lóránt vezetése mellett. Munkája során a vaginális szkandira fertőzéseket, valamint a pikkelysömör tanulmányozta kísérletes és bioinformatikai módszerekkel. 2016-ban PhD fokozatot szerzett. Kutatása mellett bőrgyógyász rezidensként is tevékenykedett, ugyanebben az évben szakorvosi végzettséget is szerzett. 2014-ben egy a pikkelysömörben hatékony gyógyszerek azonosítására alkalmas számítógépes algoritmust fejlesztett, melynek szabadalmaztatása folyamatban van. Jelenleg az STE bőrgyógyászati klinikán az adaptív immunológiai felismerés tulajdonságait vizsgálja kooperációban Pál Csaba kutatócsoportjával a Szegedi Biológiai Központban. Felkérem Manzinger Máté adjunktus urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a felkonferálást, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy eljöttek erre az előadásomra, amely egy viszonylag újabb tudományterületet, a bioinformatikát fogja magában foglalni. Az emberek, főleg ha nem természettudományos területről jönnek, hogyha a biót és az informatikát így együtt meghallják, valószínűleg a verziójuk keletkezik, de remélhetőleg az előadás végére ez meg fog változni. Egy idézettel szeretném kezdeni. Ezt egy amerikai cégnek a tulajdonosa mondta, ez a cég az adatoknak az analízisével foglalkozik. Az idézet úgy szól, hogy a információ a 21. századnak az olaja, még az analízis az a motor, amit meghajt ez az olaj, és mint tudjuk, a motor viszi előrébb a járművet, így a 21. századot is potenciálisan ez az analízis fogja előre vinni. Ahhoz, hogy lássuk, hogy a bioinformatika is úgy az informatika összességében, hogy kapcsolódik be a természettudományokba, nézzük meg, hogy egy természettudományos kutatás hogyan zajlik. Megfigyeljük a környezetünket, megvizsgáljuk a szakirodalmat, és ez alapján kérdéseket teszünk fel. A kérdések feltevését követően hipotézist alkotunk, hogy az, amit tapasztalunk, az mi miatt alakulhatott ki, és úgynevezett predikciókat teszünk, hogyha a hipotézisünk igaz, akkor ezt és ezt kell látnunk. Ezekben nagyon nagy szerepe a bioinformatikának eddig nem volt, de ahhoz, hogy a predikcióinkat megvizsgáljuk, teszteljük, ahhoz adatokat kell nyernünk, ezeket az adatokat tesztelni, analizálni kell, és az kapott eredmények alapján a hipotézist vagy elvetjük, vagy módosítjuk, és új predikcióink lesznek, valamint hogyha az adatok alá támasztjuk, akkor a hipotézisünket, akkor modellt és új elméletet alkotunk, és a megfigyeléseinket ezt követően már ennek a modellnek és elméletnek a tudatában fogjuk végezni, tehát ez egy ilyen ciklikus dolog. Ahhoz, hogy lássuk, hogy miért van szükség a bioinformatikára, látni kell azt is, hogy a természettudományoknak a művelése mekkora változáson ment keresztül. Ezen a képen Euklidész látszik, amint méréseket végez, ezek nagyon egyszerű mérések és geometriai törvényeket alkot meg a mérések alapján. Galilei régi távcsövével az eget kémleli, Darwin a Galapagos-szigeteken állatokat rajzol le, adatokat nyer. Ez pedig Albert Einsteinnek a laboratóriuma, ahol már viszonylag modernebb részecskefizikai mérések, vizsgálatok folynak. és ők ezeket az adatoknak a rögzítését és az analízist főként papír alapon végezték. Euklidész jegyzetét látjuk, geometriai vizsgálatainak a jegyzetét. Galileinek látjuk, hogy a hold különböző fázisába lerajzolta a holdnak a alakját, és ez alapján egy modellt alkotott meg. Darwin az evolúció és a szelekció elméletét kidolgozta, ez is papíron történt, és Albert Einstein is főként papíron dolgozott, a bonyolult fizikai, részecskefizikai törvényeket papíron alkotta meg. Ezzel szemben ma nagyon sokat változott a dolog. Ez a kép egy elektronmikroszkópos kép, amely nem csak egy sejtet, hanem a sejten belüli struktúrákat is képes láttatni velünk. Ez egy idegvégződés, és az idegvégződésen belül is apró testecskék, a granulomok, amelyekből felszabódul az ingerület átvívő anyag. Ennek a szerkezetnek a előadásom első felébe fontos szerepe lesz. Ez egy úgynevezett szekvenálógép. Ez a szekvenálógép nem más csinál, mint a DNS-ben lévő kódot határozza meg. A DNS-ben lévő kódnak a sorrendje határozza meg a fehérjeinket, a sejtnek a működését, tulajdonképpen minket, magunkat. Tehát ez a gép teszi lehetővé, hogy ezt a kódot megtudjuk. Akkor ez egy rádióteleszkóp. Ugye ez a Galileai tárcsövénél egy kicsit már fejlettebb. Ezzel távoli galaxisokat, fényévekre lévő galaxisokat tudunk tanulmányozni. Ez pedig a részecskefizikának egy modernebb tanulmányozására lehetőséget adó szerkezet, épület. Ez a CERN-nek a részecske ütköztetésre alkalmas egységéből egy darab, tehát egy része. És nyilván ezekből a mérésekből, a technika fejlődéséből, a nagyon sok adatnak a regisztrálása folyamán más az adatok és az analízisnek a folyamata. Más infrastruktúrát igényel, nem papíron történnek már a számolások. Vannak olyan számolások, amelyhez egy sima személyi számítógép elegendő. Vannak olyan számolások, amihez már úgynevezett munkaállomások szükségesek, vagy ezek olyan 2-10-szer gyorsabbak, mint egy ilyen személy számítógép. Viszont vannak olyan számolások, amelyhez úgynevezett szuper számítógépek szükségesek. Ez itt egy szuper számítógépnek a képe. És a szuper számítógépben minden egyes ilyen kis apró csík, az egy ilyen munkaállomás. Ezek a munkaállomások sorba vannak kötve, és szabályozva vannak, hogy hogyan, nem sorba, hanem párhuzamosan vannak kötve, és szabályozva van, hogy hogyan osztják fel egymás között a feladatot. Bioinformatika ugye az élettudományoknak a adataival foglalkozik főként. Új fajta adatok állnak rendelkezésünkre a bioinformatikában. Ahhoz, hogy értsük, hogy mik azok, kicsit az alapvető sejtműködésről csak néhány mondat. Ugye tudjuk, hogy a sejtben a DNS kódolja minden fehérjét. A DNS különböző úgynevezett nukleotidokból áll. Ez négy betű, tehát lefordítva ez négy különböző betű. Ez a négy különböző betű szabja meg, hogy később milyen fehérje keletkezik a sejten belül. Ez a DNS kód, ez emberekbe hasonló, de azért emberenként eltér. Még az egypetélyű ikrekben is lehet eltérés ebben a kódban. Tehát nagyjából megegyezik, de nem teljesen ugyanaz. És kialakultak ezek az omikák. Ez angolul omics szó. Régen, még a évtizedekkel ezelőtt csak néhány szakaszát tudták egyszerre tanulmányozni ezeknek a DNS szekvenciáknak, egy-két gént tanulmányoztak egyszerre, fehérjékből is csak egy-egyet tanulmányoztak, de manapság a technológia fejlődésével lehetővé vált az, hogy az összes DNS-t, az összes RNS-t, RNS az, ami átviszi a DNS-ről az információt a fehérje szintézishez, tehát az összes RNS-t, vagy az összes fehérjét megtudjuk, és ezt genomnak hívjuk, transzkriptomnak hívjuk, proteomnak hívjuk, ha lipidekről beszélünk, akkor lipidomnak hívjuk, ha metabolitokról beszélünk, metabolomnak hívjuk, sőt van egy viszonylag új, speciális terület is, az a mikrobiom, az a velünk élő baktériumoknak az összessége. Tehát lehetővé vált, hogy minden, illetve nagyjából minden, ami a sejtünkben benne van, arról információt szerezzünk, és ez egy nagy skálájú dolog, nem csak egy-egy darabját ragadjuk ki. Szeretném egy példán is megmutatni, hogy mennyire növekedtek az adatok. Ehhez a genomikát venném segítségül. Tehát itt a kétszálú DNS-t látjuk, láthatjuk, hogy négy nukleotid kódolja, ez négy különböző betűt jelent, ez a kód határozza meg később, hogy milyen fehérjék lesznek a sejtünkben. És 1973-ban egy Zanger nevű úriember fejlesztett ki egy módszert, amely alapján ennek a kódnak a sorrendje meghatározható volt. Ez egy viszonylag lassú módszer volt. 1977-ben tudták először egy organizmusnak, sőt még organizmusnak sem nevezhetem, ez egy vírus, tehát egy vírusnak a genomját, tehát a DNS-einek az összességét meghatározni. Ez 5386 betűből áll. 1984-ben ezt követően egy másik nagyobb vírus, az Epstein-Barr vírus genomja vált ismerté, 172 000 betűből áll. 1995-ben az első baktérium genom vált ismerté, 1,8 millió karakterből állt ez a genom, és 2001-ben ismerté vált a humán genom is, ami nagyjából 6,5 milliárd betűből áll, 6,5 milliárd nukleotid kódolja. Ahhoz, hogy ez ismerté válhasson, valamint az, hogy manapság már naponta több ezer embernek a genomja válik ismerté világszerte, ehhez a technológiának is fejlődnie kellett. Ez a diagram mutatja, hogy mennyibe került egy genomnak a megszekvenálása az idő előre haladtával. 2001-ben, amikor a humán genomot megszekvenálták, a humán genom megszekvenálása 100 millió dollárba került. Egyre jobban csökkent az ár, míg nem ma már 1000 dollárból megszekvenálható egy embernek a teljes DNS szekvenciája. Nyilván idő is egy fontos faktor, ezért ezzel párhuzamosan a szekvenálás sebességének is növekednie kellett. Lehet látni, hogy egy 10-es alapú logaritmikus skálán exponenciálisan növekedett a szekvenálás sebessége. A 90-es évek közepén még naponta 10 000 nukleotidot tudott, tehát 10 000 betűt tudott egy gép meghatározni. Ma már 10 a 16-on, 10 a 17-en mennyiségű ez a betűszám, amit egy gép meg tud határozni. Tehát egy gép több embernek a genomját egy nap alatt meg tudja határozni. Ha belegondolunk, hogy több ezer ilyen gép van a világon, akkor láthatjuk, hogy milyen sok adat áll rendelkezésünkre. Tehát ezeket az adatokat folyamatosan gyűjtik a kutatók, és nagyon sok kormányzat, nagyon sok pályázati forrás megköveteli, hogy szabadon elérhetővé tegyék a kutatók ezeket az adatokat interneten. Nagyon sok adatbázis van emiatt ingyenesen elérhető adatokkal az interneten. Az első ez a 1000 Genom Project, tehát ez azt jelenti, hogy 1000 embernek a genomját, speciálisan kiválasztott embernek a genomját megszekvenálták, azért, hogy láthassuk, hogy milyen variabilitás van a genomba, különböző emberek között milyen különbségeket látunk a kódon belül. Van ez a DBGAP nevű adatbázis, ez rengeteg különböző betegségben szenvedő embercsoportnak a genomját, valamint az RNS-nek az összességét tartalmazza, több ezer vizsgálat, több ezer mintáját tartalmaz ez az adatbázis. Van ez a GEO nevű adatbázis, ez csak RNS-eknek az adatait tartalmazza. És van ez a Human Microbiome Project adatbázis, ami pedig a velünk élő baktériumoknak, illetve gombáknak és egyéb organizmusoknak a adatbázisa. Sok ember sok bőrterületéről vett, sok mintában lévő mikróba összetételt vizsgálja ez a adatbázis, illetve tartalmaz ez az adatbázis. Viszont tudni kell, hogy ezek csak kiragadott példák, adatbázisoknak is az ezrei állnak rendelkezésünkre. Van olyan adatbázis, ami egy adatbázis adatbázis, tehát adatbázisokat tartalmazó adatbázis. Nyilván a kutatónak és a bioinformatikusnak tudnia kell, hogy mi a megbízható forrás, mi az az adatbázis, amit érdemes alkalmazni. És el is kezdeném ennek kapcsán az adatokkal kapcsolatos problémákat. Hiszen ezeket az adatok, mint mondtam, hatalmas mennyiségben állnak rendelkezésünkre, viszont nem biztos, hogy mindenben így vakon megbízhatunk. Az ábrán kettő képet látunk. Mind a két képen egy bőrbetegség látszik. Ez a bőrbetegség vörös alapon ilyen sárgás váladékot tartalmazó hólyagokból áll. És az ember elsőre azt mondaná, hogy hát ez valószínűleg ugyanaz a betegség, de ez abszolút nem így van. Az első az a pikkely sömör nevű betegségnek az egyik altípusa, míg a másik egy viszonylag ritkább gyógyszerallergia, de a képben ugyanazt látjuk. Ez hívja fel a figyelmet arra, hogy a kutatótársaink is, hogyha mintákat nyernek, és a mintákat odaadják, feldolgozzák, és nekünk később azzal foglalkozni kell, meg kell bíznunk a kutatótársainkba, és abban az online adatbázisokba elhelyezett adatoknál is meg kell bízni a mintavevőben, hogy az, amit leír, hogy ez valóban ez a betegségnek ilyen mintája, az egy valid dolog. Tehát ez az első buktató, ahol az adatok feldolgozása kapcsán találkozunk. Következő az az, hogy a mintákat mielőtt berakják egy ilyen szekvenálóba, amit mutattam, ami meghatározza a DNS kódot, azokat fel is kell dolgozni, ezt a DNS-t valahogy ki kell nyerni a sejtekből. Részletekben nem akarok belemenni, ez a protokollja egy ilyen DNS kinyerési módszernek, tizenvalahány lépésből áll, tizenvalahány lépésnél van, hogy reagenseket adunk hozzá, van, hogy különböző gépekbe tesszük bele a mintát, van, hogy inkubáljuk a mintákat, tehát egy adott hőmérsékleten tartjuk x ideig. Lehet látni, hogy eléggé részletes a dolog, és bárhol belecsúszhat egy hiba ebbe a kinyerésbe, ami ugyancsak torzíthatja az adatokat, és igazából egy rátermett bioinformatikus, aki már sok ilyen mintával találkozott, az a minta jellege alapján, az adatok, számok jellege alapján ki tudja szűrni, hogy valahol hiba csúszott-e a kinyerésbe, de ha ezt nem veszi figyelembe, akkor a fals eredményeket kaphat. A mérésnél pedig bármennyire is fejlettek a technológiák, bármennyire is jók a mérések, hiba az van, és ez a hiba ez gyakran gépből eredő szisztematikus hiba, tehát egyszerűen nem lehet ennél pontosabban mérni, vagy teljesen bagatell dolgok is történhetnek, mondjuk áramszünet volt, a kalibrálása úgy, ahogy van, elveszett a gépnek, de ezt nem veszi észre az az ember, aki kezeli a gépet, és ez alapján ugyancsak fals eredményeket nyerünk. Hál' Istennek ezt is az adatok alapján egy bioinformatikus fel tudja mérni, hogy rossz hiba mérés történt. És amit, csak egy nagyon egyszerű példa, hogy egy hétköznapi mérésbe is, amikor valaminek a hosszát mérjük meg, attól függően, hogy nézzünk a vonalzóra, attól függően más-más látunk, nyilván a merőleges szög az a ideális szög. És akkor egy nagyon fontos témakör az a személyiségi jogok az adatokkal kapcsolatban. Főleg humán mintáknál a személyiségi jogok nagyon nagy szerepet játszanak. Itt bal oldalon egy hatoldalas beleegyező nyilatkozatot látunk. Mikor a betegektől, vagy akár egészséges emberektől mintát kapunk, mintát kérünk, őket teljes mértékben fel kell világosítani arról, hogy mit akarunk ezzel a mintával kezdeni, pontosan mit akarunk ezzel a mintával kezdeni, milyen jellegű adatokat fogunk felhasználni az ő mintájából, és ki fog hozzáférni ezekhez az adatokhoz. Tehát mindenről fel kell világosítani a beteget. A beteg ezt megérti, elolvassa még egyszer és aláírja. Nagyon erős jogi szabályozása van, főleg az USA-ban, de már Magyarországon is ennek a dolognak. Tehát a betegjogok, a személyiségi jogok, azok nagyon fontos szerepet játszanak. Egy példa erre. Itt egy betegnek nem is a genetikai kódjáról volt szó, hanem csak egy esetről, hogy ő egy ritka tumorban szenvedett. Ez egy gyermek volt, Írországban egy ritka tumortípusban szenvedett, és vannak olyan orvosi szaklapok, amik ilyen eseteket közölnek le. Ezt egy orvoscsoport leközölte, viszont a szülők nem egyeztek ebbe bele. Ez valahogy kiderült, a folyóirat visszavonta a cikket, és nyilvánosságra hozta, hogy miért vonta vissza a cikket. És még egy ilyen szégyenfalra is felkerült ez a kutatócsoport, van egy ilyen Retraction Watch nevű oldal, ahol az ilyen visszavont cikkeket listázzák. És megint okolják, hogy miért lett visszavonva, de még mindig olcsón megúszták, mert személyiségi jogokat sértettek, tehát örülhetnek, hogy nem a börtönben ülnek ez alapján. És még egy példa. Ez itt egy doboz, mégpedig a bioinformatikai laboratóriumunkból. Ez egy kulcsra zárható acéldoboz, ami csavarokkal rögzítve van a szekrényhez. A tartalma pedig nem más, mint egy merevlemez. A NIH-től, az amerikai egészségügyi hivataltól igényeltünk humán tumoros genom, tumoros betegekből ilyen genomkód mintákat, és tehát adatokat. És hónapokig tartott az, amíg a klinikai infrastruktúrát, a biztonságot, a számítógépes biztonságot, a különböző kódokat beállítottuk ki, hogyan, mikor férhet hozzá, és egy külön kitétel volt, hogy egy elzárható helyen, egy rögzített ilyen elzárt dobozban tárolt merevlemezen kell tárolni ezeket az adatokat, amihez nem férhet hozzá senki, csak aki dolgozik vele, az is megvolt, hogy ki az az egyetlen ember, aki dolgozhat vele, mindent meg kellett adni, és csak azután kaptunk engedélyt arra, hogy ezeket a mintákat felhasználjuk. Nyilván részletesen le kellett írni, hogy mire fogjuk felhasználni ezeket a mintákat. Úgyhogy a személyiségi jogok nagyon fontos szerepet játszanak az adatokkal kapcsolatos feldolgozásban. És még egy probléma az adatok tárolása. A bakteriofág genom annó 5 kilobájtot nyomott, tehát a számítógépen tárolt adatok 5 kilobájtot foglaltak, ha úgy tekintünk rá, hogy minden egyes betű 1 bájtot foglal, nem akarok belemenni ezekbe a byte stb. Dolgokba, csak érzékeltetni szeretném a nagyságrendeket. Az Epstein-Barr vírus genom az már 172 kilobájtot foglalt, Haemophilus influenzae genom 1,8 megabájtot, a humán genom már 6,5 gigabájtot foglalt. És hogyha belegondolunk, hogy egy ilyen személyi számítógépen nagyjából egy 1024 gigabájtnyi hely van, akkor ez nem tűnik egy olyan nagy mennyiségnek, de a szekvenáló gépből nyert adatoknak a feldolgozása az sokkal nagyobb helyigényű, az már nagyjából egy 300 gigabájtnyi helyet igényel, és ha belegondolunk, hogy mondjuk 1000 embernek a genomját szeretnénk feldolgozni, akkor láthatjuk, hogy ahhoz nagyon nagy hely szükséges. Az adatok feldolgozásával még egy probléma, hogy az, hogy korábban 1-2-3 változóra koncentrált, 1-2-3 vizsgált génre koncentrált a kutató. Manapság ez növekedett. A bakteriofág genom az 11 gén tartalmazott, az Epstein-Barr vírus genom az 85 gén tartalmazott, Haemophilus influenzae 1740 gént, humán genom több mint 20 ezer gén tartalmaz. 20 ezer változónk van, és ebből a 20 ezer változóból szeretnénk, tehát kb. Az erdőből keresjük azt a fát, ami megmagyarázza, hogy ez az ember miért él el a másiktól, miért lesz ilyen betegsége, miért lesz olyan betegsége. Tehát 20 ezer különböző dolgot kell figyelembe venni, és ez csak a jéghegynek a csúcsa, mert nagyon sok minden egyéb befolyásolja. És ahhoz, hogy ez megtörténhessen, egy teljesen új tudománynak kellett születnie. Ez az adattudomány, a nagy adatokkal való foglalkozásnak a tudománya. Ez egyébként a statisztikából nőtte ki magát, és vannak egyetemek, ahol már külön intézete van az adattudománynak, a Berkeley Egyetemen vagy az Edinburghi Egyetemen külön intézete van az adattudománynak. Valamint Oxfordban nemrég épült fel a Big Data Institute, tehát a nagy adatokkal foglalkozó intézet, ami kicsit hízelegvén a bioinformatikának meg a medicínában lévő adatoknak, kizárólag emberi mintákat, mégpedig beteg emberek mintáival foglalkozik, csak nem egy, nem száz, nem ezer, hanem több tízezer genomot vizsgálnak egyszerre, és a betegségekbe szerepet játszó faktorokat, valamint a potenciális gyógyszereket, gyógymódokat próbálják megtalálni ezáltal. Itt a bioinformatikáról, illetve az élettudományban lévő adatokról beszélek, de azért ki kell emelni, hogy egy külön iparág épül az adatfeldolgozásra. Ezen az ábrán a 2013-ban csak Írországban jelenlévő szereplőket szeretném megmutatni. Vannak a fogyasztók, akik felkérik az adatanalizáló cégeket arra, hogy analizálják az ő adataikat. Van, aki a profitot szeretné növelni, például a Coca-Cola, a vásárló, ki, hol, mikor, mennyit vásárol Coca-Colából, annak a analízise alapján szeretnék az emberek viselkedésén keresztül a profitot növelni, vagy az emberek viselkedésének a megértésén keresztül a profitot növelni. De van itt a Pfizer cég, ami egy gyógyszercég, ők nyilván új gyógyszereket szeretnének kifejleszteni, amellett, hogy a vásárlói szokások alapján profitot is növelni szeretnék, de eBay, Apple, Vodafone, tehát rengeteg szereplője látszik ennek az iparnak. És akkor vannak a szolgáltatók, ezek különböző adatszolgáltató, adatgyűjtő cégek, adatfeldolgozó cégek, és itt van egy viszonylag fontos szegmens, sőt egy nagyon fontos szegmens ennek az iparágnak, az pedig a software-hardware szolgáltatók. Tehát ez az egész a szoftver és a hardware fejlettségén alapszik az egész adatfeldolgozás. Tehát, hogyha nincs megfelelő hardware, nincs megfelelő szoftver, akkor mindegy, hogy van-e adatunk. És akkor az adatok feldolgozásának a sebességéről szeretnék egy kicsit beszélni. Itt alul látjuk a személyi számítógépünket, általában egy processzor, tehát egy adatfeldolgozó egység van benne, az 2-4 magot foglal magában, tehát ez 2-4 gondolkozó mag van benne, ami tud egyszerre adatot feldolgozni, és egy technológia segítségével 4-8 párhuzamos szálon tud futni a számolás. És ennek a segítségével a bakteriofág genomnak az összeállítása a szekvenálóból nyert adatokból 2 másodperc alatt történik meg, az Epstein-Barr vírus 1 perc, a Haemophilus influenzae 12 perc, még a humán genom 1 hónap alatt áll össze egy ilyen személyi számítógépen. Ha belegondolunk, hogy az első humán genom szekvenálás az hónapokig, évekig tartott, ez azért már egy elég jó teljesítmény, de azért, ha belegondolunk, hogy 1000 genomot szeretnénk megvizsgálni egyszerre, akkor azért eltart egy jó pár évig, ha ezzel a géppel állunk neki. És pont emiatt a számítógépeknek a fejlesztésére is szükség volt. Mondtam, hogy ez a személyi számítógépünk 2-4 magot tartalmaz, nagyjából 1 terabájt helyjel rendelkezik. Ez ugye 30 nap alatt állítja össze a humán genomot. Vannak úgynevezett munkaállomások, klinikánkon is van egy ilyen munkaállomás, ez néhányszorosa a teljesítmény egy ilyen személyi számítógépnek, neki már 4 nap alatt sikerül összeállítani egy humán genomot. Ez az egyetemen lévő szuperszámítógép 2112 maggal, neki nagyjából 43 percre lenne szüksége, hogy összeállítson egy humán genomot. És végül a világbajnok, a világ legerősebb szuperszámítógépe, nem meglepő módon Kínában van, több mint 10 millió magból áll, és nagyjából 1/2 másodpercig tart neki egy genomot összeállítani a szekvenáló adataiból. Azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk egy olyan mag, ami ebbe a gépbe van, az kb. Fele olyan lassú lehet, mint egy olyan mag, ami ebbe a gépbe van, tehát ez még gyorsabbá válik ez a genom összeállítása. Tehát látjuk, hogy fontos az infrastruktúra, az adatok kiválasztásánál, feldolgozásánál nagyon sok mindenre figyelni kell. Egy dolgot szeretnék még kiemelni, hogy itt emeljük a magoknak a számát, és ezek mind-mind párhuzamos feldolgozást jelentenek. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan adatokat tudunk csak feldolgozni, amiket párhuzamosan lehet feldolgozni, tehát az előző eredmény nem szükséges ahhoz, hogy az új számolást elindítsuk. Tehát ez nem alkalmas arra, hogy egy ilyen lineáris folyamatot hajtsunk végre, tehát hogy az előző eredményből számoljunk új eredményeket. Hál' Istennek a genomoknak az összeállítása párhuzamosítható, amikor olyan számolásra van szükségünk, hogy ilyen lineáris dolgok szükségesek, ott már új technológiák, új algoritmusok szükségesek, hogy ezt felgyorsítsuk. És a következőkben szeretnék egy klinikákon folytatott bioinformatikai kutatás segítségével jobban betekintést nyerni ebben a bioinformatikai feldolgozásban, meg ebbe a természettudományos nézetbe beillesztésével kapcsolatban. A klinikánk ugye a bőrgyógyászati és allergológiai klinika. Bőrbetegségeket vizsgálunk, de bőrbetegségek nagy részének, meg úgy általában minden betegségnél szerepet játszik a humán immunrendszer. A humán immunrendszernek, és úgy általában minden élőlény immunrendszerének a feladata az, hogy elpusztítsa a veszélyes ágenseket. Ezek baktériumok, férgek, vírusok, gombák, minden, ami veszélyt jelenthet, elpusztíthatja az élőlényt. Viszont ezzel szemben toleranciát kell, hogy kialakítson a veszélytelen ágensekkel szemben. Vannak bőrünkön olyan baktériumok, gombák, amik teljesen jó, hogy ott vannak, ha nem lennének ott, akkor lennénk betegek, ezeket hívjuk kommenzális flórának. Ugyanakkor tolerancia kell, hogy kialakuljon a saját fehérjékkel szemben is, és a környezeti fehérjékkel szemben is, ugyanis a saját fehérjéket megtámadjuk, akkor autoimmunitás alakul ki, a környezet fehérjeit támadjuk meg, akkor pedig allergia fog kialakulni, tehát egy ilyen túlérzékenységi reakció fog kialakulni. Az immunrendszert működésileg és strukturálisan 2 nagy csoportra oszthatjuk, beleszületett immunitásra. Ez a beleszületett immunitás nem specifikus, tehát ez azt jelenti, hogy nem tesz különbséget baktérium és baktérium között, minden baktériumra ugyanaz a folyamat fog lejátszódni, nincs specifikus baktérium felismerés. Még van az adaptív immunválasz, ami egy specifikus felismerést tesz lehetővé, tehát az immunrendszer különbséget tud tenni baktérium és baktérium között. Mi a klinikánkon bioinformatikai módszerekkel az adaptív immunválaszt, azon belül is az adaptív immunfelismerést vizsgáljuk. Szeretném röviden megmutatni, hogy hogy történik ez az adaptív felismerés. Részletebe nem fog belemenni, nem kerete az a előadásnak. A ábrán egy gomba látszik, egy patogén gomba látszik, és látszik egy falósejt is. Ez a falósejt nem specifikus módon, tehát ez még a természetes immunitásnak a része, ezt a gombát bekebelezi. Ez a patogén gomba bekerül a sejten belülre egy ilyen vezikulumnak nevezett kis hólyagszerű képződménybe, és ugyancsak a sejten belül van egy ilyen lizoszómának nevezett képződmény, ami tele van enzimekkel, és ez a hólyag és ez a hólyag fuzionálni fog, az enzimek lebontják a kórokozót, és ilyen nagyon apró kis fehérje fragmentumokra, fehérje kis fragmentumok fognak keletkezni. Ezek a fehérjék különböznek baktériumok között, tehát ezek adják a baktériumnak a különbözőséget, a baktériumnak a specificitását. Tehát ezek speciális a baktériumokra. És van itt egy ilyen molekula ezen a hólyagon belül, amit úgy hívunk, hogy humán leukocita antigén. Ez a humán leukocita antigén nem más csinál, mint hogy a baktériumra specifikus fehérje részt megköti, nyilván azt köti meg, amit megtud, amit nem tud, azt nem köti meg. Ennek nagyon bagatellnek tűnik, de ennek szerepe lesz. És ezt követően a sejtnek a felszínére, ehhez a HLA molekulához kötötten kihelyeződik ez a fehérje darabka. Ez ugye a patogénre, tehát a fajra specifikus fehérje darabka. Majd jön egy T-sejt, ez a T-sejt az, ami tulajdonképpen az adaptív immunválaszt szervezi, és ezen van egy molekula, ami felismeri ezt a patogénre specifikus fehérje darabkát. A T-sejt ezáltal aktiválódik, és beindítja az adaptív immunválaszt. Az adaptív immunválasz pedig történik egyrészt ellenanyagokkal, az ellenanyagok hozzákötődnek ehhez a gombához, nem biztos, hogy ahhoz, ami, nyilván nem ahhoz, ami már be lett kebelezve, hanem a többi gombához, amik ott vannak a fertőzésnek a helyszínén. Elpusztítják a kórokozót, valamint vannak sejtek is, amik arra a környékre vonzódnak, és specifikusan a gombára egy immunválasz, egy sejtes immunválasz alakul ki, és ezek a sejtek már specifikusan a gombát fogják elpusztítani. És akkor mondtam, hogy ez a humán leukocita antigén, ez egy nagyon fontos fehérje, ő az, ami mindent eldönt. Ő dönti el azt, hogy mi fog bemutatásra kerülni az immunrendszernek. Ez a humán leukocita antigénről tudni kell, hogy a legvariábilisabb génjeink kódolják, a legvariábilisabb fehérjék jönnek létre. Tehát ez azt jelenti, hogy köztünk itt vagyunk pár százan, köztünk potenciálisan egy 20-30 különböző típus oszlik itt meg, tehát több ezer változat, más-más emberben más típus az, ami szerepel. Megmutattam, hogy alapvető szerepe van az adaptív immunválaszban, tehát amit ez a fehérje megköt, csak az tud egy specifikus immunválaszt beindítani. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy szerepe van az autoimmunitásban is, mert hogyha saját fehérjét fog megkötni ez a fehérje, akkor az fog bemutatódni, és ezáltal autoimmunbetegségek alakulhatnak ki, ha nincsen rendesen megszervezve az immunválasz. Szerepet játszhat az allergiában, a vakcinációnak a hatékonyságban, tehát az oltások hatékonyságának a kialakulásában, a szervátültetésekben is nagyon fontos szerepe lehet. Ezeknek a részleteiben nem szeretnék belemenni. Van egy nagyon érdekes feladata viszont, többen vizsgálták, hogy szerepet játszik a párválasztásban. Ezt főként állatkísérletekben, de embereket megvizsgálva is be tudták bizonyítani. Ugyanis, ha belegondolunk, mindenkinek kettő kromoszóma szerelvénye van, egy az anyukától, egy az apukától, tehát két mintát, két példányt tartalmazunk egy-egy génből, ami két fehérjét fog meghatározni. Ha ez a két fehérje megegyezik, akkor egy variánsunk lesz, nyilván abból a fehérjéből. Ha különbözik, akkor két különböző variánsunk lesz abból a HLA fehérjéből. Ha két különböző variánsunk van a HLA fehérjéből, akkor sokkal több ez a fehérje fragmens, amit be tud mutatni a HLA molekula, mint hogyha csak egy variánsunk van ebből a HLA molekulából. Tehát evolúció szempontjából és szelekció szempontjából előnyös, hogyha két különböző eltérő molekulát tartalmazunk, és kimutatták, hogy a egerekben a nőstények az alapján választanak, illetve az alapján is választanak párt, hogy annak milyen a HLA molekulája, ott nem úgy hívják, ott MHC molekulának hívják, úgy választanak, hogy az övéjüktől különböző legyen ez a HLA molekula. És ez a humánban is vizsgálták, így van, sokan szkeptikusok ebben szemben, nyilván ez egy tudatalatti dolog. A HLA molekulákról, illetve az MHC molekulákról leírták, hogy a feromonoknak a mienségét, az összetételét befolyásolja, ez alapján tudatalatt a egerekben a nőstény ki tudja választani azt, hogy az övétől különböző, vagy megegyező a HLA molekula, és ez alapján fog egy sajátját a potenciálisan különböző HLA alléllal rendelkező egyedet kiválasztani. Amit mi pedig különösen fontosnak tartunk, és vizsgáljuk a bioinformatikai vizsgálataink folynak, az egy nagyon érdekes tulajdonsága ezeknek a HLA molekuláknak. Ugyanis vannak olyan variánsok, mondjuk lehet, hogy bennem ez van, amelyeknek az peptid kötő kapacitása, tehát ez a fehérje kötő kapacitása nagyon alacsony. Az azt jelenti, hogy nagyon kevés ilyen fehérje variást, emiatt nagyon kevés különböző patogén fajt tudnak felismerni. És vannak olyan variánsok, amelyeknek ez a peptid kötő kapacitása sokkal magasabb, ezáltal sokkal több ilyen fehérje variánst fognak felismerni, sokkal több baktériumot lesznek képesek felismerni. Tehát ez a promiszkuitás az egyedi fehérje szekvenciá maximális száma, amelyet egy HLA variáns képes megkötni. Ez a definíció, nyilván nem kell megjegyezni, csak a koncepciót. Nyilván ez csak egy szemléltetés, ennél nagyságrendekkel nagyobb a fehérje szekvenciáknak, a különböző fehérjéknek a száma, amit egy-egy variáns képes felismerni. Csak nyilván az ábrázolás szempontjából ez más. A promiszkuitásra még visszatérek, de ahhoz, hogy lássuk, hogy miért fontos ez a promiszkuitás, látni kell azt is, hogy a patogén fajok és a humán immunrendszer közösen evolválódott, közösen fejlődött. A humán immunrendszernek alkalmazkodnia kellett a megjelenő új patogénekre, nyilván, hogy az emberi faj ne pusztuljon el. Ezen a térképen, amit látunk, a patogén fajok számának a területi megoszlása. Minél sötétebb a szín, annál több patogén faj van az adott területen. Lehet látni, hogy Afrikában, illetve az egyenlítő környékén nagyon sok patogén faj van, míg Európában, Kanadában, Grönlandon sokkal kevesebb patogén faj van. És ezt nagyon sokan vizsgálták, genetikusok, populációgenetikusok, és azt az evolúciós hátteret valószínűsítették, hogy, és meg is vizsgálták, és be is bizonyították, hogy ahol ilyen magas a kórokozó fajoknak a száma, populációs szinten, tehát sok egyedet nézve, az az előnyös, hogyha a HLA variánsoknak a száma is magasabb lesz. Mégpedig azért, mert ahol magas a patogénfaj szám, ott magasabb lesz az új megjelenő patogéneknek is a száma, és hogyha magasabb a HLA variánsok száma, akkor potenciálisan valaki lesz, csak lesz már valaki, aki meg fogja kötni az új patogént, tehát nem pusztul el úgy, ahogy van az egész populáció, és nem hal ki a faj. Tehát a magas HLA variáns szám az előnyös a populációban ezeknek az ilyen területeken, ahol magas a HLA variánsok száma. Ugyanakkor, tehát magasabb lesz a felismert fajok száma, hogyha magasabb a HLA variánsok száma populáció szinten. Viszont mi van egyéni szinten? Tehát egyéni szinten ez nem sokat jelent, egyént ugyanúgy el fogja pusztítani az, hogyha egy olyan kórokozó jön, akit nem tud felismerni. Egyéni szinten az lesz az előnyös, hogyha a promiszkuitása ezeknek a fehérjéknek magas lesz, tehát több kórokozót fognak tudni megkötni. Nyilván ez populációs szinten is előnyös lesz, mert a populációból annál többen fognak túlélni, annál potenciálisan annál tovább fog túlélni a populáció. Tehát a mi hipotézisünk, ugye itt volt a szakirodalomnak a megvizsgálása, az alapján kérdésfeltétel, stb. Tehát a mi hipotézisünk az volt, hogy a magas kórokozó fajokkal rendelkező területeken azok az HLA variánsok terjedtek el, amik nagyobb mennyiségű ilyen fehérje darabot tudnak megkötni, tehát magasabb lesz a hála promiszkuitás. Ahhoz, hogy ezt bioinformatikailag valahogy meg tudjuk fogni, először is meg kellett nézni, hogy tudjuk-e valahogy bioinformatikával prediktálni ezt a hála promiszkuitást. És mondtam ott az adatbázisoknál, hogy nagyon sok különböző adatbázis van, és hál' Istennek mi is találtunk olyan adatbázist, ami például tartalmazza a kórokozó fehérje fragmenseit, a fehérje fragmenseiknek az aminósav tartalmát, elég sokat, és mi ebből a immunepitop adatbázisból kiválasztottunk 5000 olyan darabot, ilyen fehérje darabot, ami különböző patogénfajoknak a fehérje fragmensei. Szükségünk volt még ezekre a hála variánsokra is. Hál' Istennek egy ilyen adatbázisunk is volt online, ami ezeket a variánsokat tartalmazza. Kiválasztottunk 402 ilyen hála variánst, és ez még mindig nem jelent semmit, mert honnan tudjuk, hogy megköti-e az adott fehérjét, vagy nem. Hál' Istennek ezt is már vizsgálták, illetve kifejlesztettek algoritmusokat, amelyek prediktálni tudják, hogy az adott variáns meg fogja-e kötni az adott fehérje darabkát. És mi megvizsgáltuk az összes variánsra, hogy ezek közül a több mint 5000 fehérje darabka közül melyiket és hogyan köti meg, és a hála variánsnak a promiszkuitását, tehát a fehérje kötő képességét úgy definiáltuk, mint a megkötött peptidek aránya ebből a fehérje szekvencia halmazból. Tehát a promiszkuitást meg tudtuk fogni bioinformatikai módszerekkel. Egyébként ez a promiszkuitás, ennek a megvizsgálása szinte lehetetlen lenne in vitro ennyi emberen, ennyi populációban. Több milliárd forint, de szerintem több milliárd dollárba is kerülne ennek ilyen mérvű megvizsgálása. Hál' Istennek az adatbázisokba elhelyezett adatokból bioinformatikai módszerekkel meg tudtuk határozni ezt a promiszkuitást. Az pedig itt látszik, ez egy sűrűségeloszlás, a megkötött peptidek aránya látszik a vízszintes tengelyen, és az látszik a függőleges tengelyen, hogy hány olyan variáns van, ami az adott arányt köti meg a peptidek közül, a fehérjék közül, és lehet látni, hogy elég nagy rész viszonylag kis hányadát köti meg a variánsoknak, tehát kicsi a promiszkuitása, viszont van azért elég sok olyan variáns, ami nagy részét köti meg ezeknek a peptideknek. Tehát elmondhatjuk, hogy már korábban is leírták azért vizsgálatokban, hogy nagy ennek a promiszkuitásnak a variabilitása a eltérő fehérjék között, de mi is ezt találtuk a bioinformatikai módszerekkel. Nagy kérdés az, hogy ezeknek a variánsoknak a megoszlása populációk között eltér-e, vagy kiegyenlítődik. Tehát mondjuk itt Európában, itt a tanteremben lévő emberek, nél a variánsok átlagosan alacsony promiszkuitásúak, magas promiszkuitásúak, vagy mondjuk máshol Indonéziában egy benszülött törzsnek a variáns promiszkuitása átlagosan alacsony vagy magas. És hál' Istennek erre is volt egy adatbázisunk, ez az allélfrekvencia adatbázis, tehát ez a variáns frekvenciákat tartalmazza. Vannak antropológusok és vannak egyéb természettudományos élettudományi vizsgálatokkal foglalkozó emberek, akik ilyen populációkat vizsgálnak, és a hálának a előfordulását regisztrálják különböző populációkba, erről vonnak le különböző következtetéseket, és hál' Istennek ilyen online adatbázisokban elhelyezik azt, hogy az adott populációkban milyen az előfordulása az adott alléloknak, az adott variánsoknak. És mi kiszámoltuk több populációra, hogy mennyi az átlagos promiszkuitása ezeknek a hála variánsoknak, és amit láthatunk, hogy voltak olyan területek, mint például Dél-Kelet-Ázsia, ahol sok ilyen magas promiszkuitású variánst tartalmazó populáció helyezkedett el, még voltak olyan területek, például Európában, ahol alacsony az átlagos promiszkuitás ezekben a populációban, tehát minden egyes pötty egy populációt jelöl, a kék árnyalat alacsony promiszkuitást jelöl, még a piros árnyalat az magas promiszkuitást jelöl az adott populációban. Tehát láthatjuk, hogy globálisan egy eltérő eloszlása van ezeknek a magas promiszkuitású variánsoknak. És akkor a következő kérdés, illetve predikció, amit a hipotézis alapján felállítottunk, hogy ott lesz magas ez az átlagos promiszkuitás, ahol magas a patogénfajoknak a száma. Ahhoz viszont, hogy ezt meg tudjuk vizsgálni, ki kell küszöbölni bizonyos tényezőket. Tehát Itt különösen visszatér az, hogy az adatoknak a megszűrése, hogy milyen adatokat használunk, az egy kulcsfontosságú dolog. Ugyanis ha belegondolunk, azért az evolúció, az, hogy mi alkalmazkodunk a patogénekhez, az évezredek, évtízezredek, évszázezredeknek a folyamánya. Amit mi a lokális adaptáció, tehát az, hogy egy területhez alkalmazkodunk, egy pillanat alatt felborítunk azzal, hogy repülőre szállunk és letelepedünk máshol. Ezt valahogy ki kellett küszöbölni, és olyan embereket, olyan embercsoportokat kellett kiválasztani, akik egyrészt nem nagyon keverednek más embercsoportokkal, tehát az ő variánsaik nem nagyon keverednek, plusz a modern migráció, tehát a repülőre szállás és a hasonló, az nem érvényesül náluk. Ezek a benszülött populációk voltak, ez az allé frekvencia adatbázis, hál' Istennek, nagyjából 70 populációnak, ilyen benszülött populációnak is tartalmazta az allé összetételét, és ezért azokat tudtuk használni. És akkor még mindig kérdéses az, hogy honnan kapjuk meg a kórokozóknak a számát, a kórokozó fajoknak a számát az adott területen. Van egy ilyen Gideon nevű adatbázis, ami különböző kormányzati adatok, a WHO adatai alapján, különböző publikációk alapján meghatározza azt, hogy melyik országban milyen kórokozó faj van jelen. Nyilván ez nem egy 100%-osan megbízható dolog, tehát mondjuk nem hiszem, hogy Észak-Korea ugyanolyan adatokat szolgáltat, mint mondjuk egy USA, ugyanolyan részletességű, ugyanolyan megbízható adatokat szolgáltat, mint mondjuk egy USA vagy egy európai ország az ott lévő patogénfajok számával kapcsolatosan, de mégis egy mankó volt nekünk, hogy a kórokozó fajokat meghatározzuk az adott területen. És mondtam ezeket a problémákat az adatbázissal kapcsolatban, ezért kerestünk egy olyan dolgot, ami független az adatbázissal, független az adatbázistól, és független az adatgyűjtéstől, mégpedig az, hogy kimutatták, bebizonyították, hogy minden fajnak a száma, nem csak a kórokozó fajoknak, hanem bármilyen más fajnak a száma, az egyenlítő környékén a legmagasabb, és ahogy távolodunk az egyenlítőtől, úgy csökken ez a fajszám. Tehát egy újabb dolog, amit vizsgálni tudtunk, amivel párhuzamot tudtuk állítani a kórokozó fajoknak a számát, az az egyenlítőtől való távolság volt. És akkor megvizsgáltuk egy statisztikai analízissel, hogy az adott populációban a variánsoknak a promiszkuitása hogyan függ össze az adott területen lévő kórokozó fajoknak a számával. És amit találtunk, a vízszintes tengelyen látjuk a patogén fajoknak a számát, a függőleges tengelyen pedig látjuk a populációkban lévő átlagos variáns promiszkuitást, és lehet látni, hogy ahogy növekszik a patogénfajoknak a száma, úgy növekszik az átlagos promiszkuitása a variánsoknak az adott populációkban. Ez egy statisztikailag szignifikáns eltérés, ebben nem szeretnék jobban belemenni. És a független változónk, tehát az, hogy a patogénfajok száma negatívan korrelál az egyenlítőtől való távolsággal, tehát az is szignifikánsan igazolódott, minél jobban távolodunk az egyenlítőtől, tehát ahogy jobbra haladunk, úgy távolodunk az egyenlítőtől, úgy csökken a patogénfajoknak a száma, és úgy csökken az átlagos promiszkuitás is az adott populációban. Tehát a hipotézisünk, hogy a magas patogénfaj szám adott területen előnyt jelent akkor, hogyha magas a variáns promiszkuitás, és ezek a magas variáns promiszkuitással rendelkező egyedek és populációk ki fognak szelektálódni, ez úgy néz ki, hogy alátámasztódott. Nagyon sok egyéb vizsgálatot kellett még elvégezni ahhoz, hogy ez egy teljesen alátámasztott dolog legyen. Azok nem férnek bele az előadásba, de hál' Istennek úgy néz ki, hogy ez a hipotézis igazolódott. Tehát ez a korábban vázolt dolgot, és az belőle a predikciókat tudtuk igazolni. Még egy kérdés, ami felmerült, hogy lehet-e a magas promiszkuitás hátrányos. Ugye a logika szerint, hogyha magas promiszkuitás előnyös, akkor az nem biztos, hogy csak a magas patogén fajszámú területeken előnyös, hanem mondjuk előnyös egy alacsony fajszámmal rendelkező területen is, mert annál több kis fehérje fragmentumát fogjuk felismerni a adott patogén fajnak, annál könnyebben fogjuk felismerni, annál effektívebb lesz a védekezésünk. Viszont amit láthatjuk, például Európában nem terjedtek el ezek a magas promiszkuitású variánsok. Ha végig gondoljuk, ha növekednek a kórokozó fajoknak a száma, és ezzel alkalmazkodnak az adott területen úgy az egyének, hogy növelik a variáns promiszkuitást, a felismert fajok száma nyilván növekedni fog, de ezzel sajnos a felismert veszélytelen fehérjék száma is növekedni fog. Ezek között vannak saját fehérjék, és hogyha a saját fehérjét felismerjük, az autoimmunitáshoz fog vezetni, és vannak környezeti fehérjék, amik teljesen ártalmatlanok, hogyha azokat felismerjük, akkor allergiához fognak vezetni. És ezekkel kapcsolatban a klinikánkon ugyancsak vizsgálatok folynak, allergiás és autoimmun betegségbe szenvedő betegeknek a mintáit vizsgáljuk, megnézzük, milyen variánsaik vannak, és ezek hogyan befolyásolják a betegségnek a jelenlétét, valamint a betegségnek a súlyosságát. Tehát összefoglalásként elmondható, hogy nagy mennyiségű adat áll rendelkezésre, és nem csak a biológia, nem csak a természettudományok, hanem minden területen, tehát ez a gazdaságtól kezdve tényleg szinte minden területre elmondható, viszont nagyon észre kell bánni ezekkel az adatokkal, figyelembe kell venni minden tényezőt, hogy ezt megfelelően szűrni tudjuk, megfelelően fel tudjuk dolgozni, és nagyon erős a számítógépes infrastruktúra igénye is ennek a dolognak, viszont remélem, hogy meg tudtam önöket győzni a példával, hogy a megfelelő felhasználásával ezeknek az adatoknak nagyon fontos új ismeretekre tehetünk szert. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 2 hét múlva dr. Pósa Anikó, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi adjunktusa tartja meg a Sporttal az öregedés ellen című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva is. Viszontlátásra!